Az Úr legyen veletek.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőmben. A fiú ezt válaszolta, nincs kedvem, de később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Ő így válaszolt, szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettejük közül, melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Időről időre föltámad bennem a vágy, hogy annyira jó lenne nagyon röviden beszélni. Mégpedig azért nézzük meg ezt az evangéliumot, ott van a hallgatóság. Jézus elmond egy ötmondatos történetet, már a szíven üthet bennünket, már elkezdhetünk magunkra csodálkozni, utána még hozzátesz a közös tapasztalatukból öt mondatot, és utána elég ennyi. És ez 10 mondat. Egyik kedvenc ünnepem, nézzétek el most, hogy ezt így mondom, éppen virágvasárnap. Mert virágvasárnap évente egyszer sose beszélek, hanem meghallgatjuk a passiót, és utána csöndben maradunk. Azért, mert az bőven elég ahhoz, hogy aki akar eszmélni, vagy akar aztán valami döntést hozni, vagy csinálni valamit, hát ha az nem elég, akkor mi? Ezért arra jutottam, hogy ma nagyon röviden szeretnék beszélni. Mert hogy a történetben is csak ennyi hangzik el. Menj ki, légy szíves a szőlőmben. És hogyha erre azt tudjuk mondani, igen, és megyünk is, ennyi elég is. Az első gondolat így szól, hogy ez a történet valahogyan felszólít bennünket arra, hogy amikor valaki azt mondja, megyek, de végül nem megy. Hogy lehet, hogy egyetlen pillanatig benne volt a szavában, egyetlen másodpercig. Lehet, hogy a másodperc töredékeig komolyan vette, amit mondott, és utána szép lassan kikerült a saját szavából, már nincsen benne. Az első gondolat így szól, hogy törekedhetnénk arra, hogy benne legyünk a szavainkban, hogy benne legyünk a mondatainkban. Különben, és nézzétek el, nekem ilyen szavakkal kezdtem el játszani, hogy különben, amit mondunk, azok nem szóvirágok, vagy ha szóvirágokat mondunk is, hát hamar elhervadnak. És szép lassan azok már nem szóvirágok lesznek, hanem szótetemek. És aztán a szótetemeket betesszük a szókoporsóba, és az egészben semmi élet nincs. Az első gondolatom tehát így szól, hogy törekedhetnénk arra, hogy teljesen benne legyünk a szavainkban. És amikor az ember egyre inkább próbál benne lenni a szavaiban, akkor azoknak a szavaknak lesz tartalma, lesz benne élet, lesz jelentése, lesz jelentősége. hogy talán nem véletlen, hogy Jézus meg tudja engedni magának azt ott a nép véneivel, a farizeusokkal, írástudókkal, hogy elmond egy ötmondatos történetet, példabeszédet, utána utal keresztelő Jánosra, majd utal arra, hogy egyébként ott mi történt. És kész. És azért elég ennyi, mert Jézus teljesen benne van a szavában. És amikor valaki teljesen benne van a szavában, azt azért érzékeljük. Valahogy fölfedezzük, rácsodálkozunk, az hat ránk, az megérint, vagy megdöbbent, vagy fölráz, és elég is. Ez tehát az első gondolat, és nézzétek el nekem még ezt, hogy arra gondoltam például, mondjuk a beszédig, milyen sok szó hagyta már el az ajkunkat, milyen sok mondatot mondtunk ki, vagy énekeltünk el a szájmaszk mögött, és hogy milyen izgalmas lenne most így csöndbe maradni, és átgondolni azt, hogy azoknak a szavaknak, amelyeket eddig elmondtunk a templomban, mondjuk hányat százalékában vagyunk tényleg benne. Úgy igazán és teljesen. A második gondolat így szól, hogy el tudom képzelni, hogy az az ember ebben a példabeszédben, az a fiú, amikor azt mondja, megyek, hogy tényleg nem hazudik. Hogy tényleg abban a pillanatban van benne egy jó szándék, van benne egy jó akarat, egy jó indulat, van benne egy vágy, van benne egy törekvés, pont úgy, mint mindegyikünkben. Hát nem vagyunk rosszak. Hogy amikor az ember kimondja azt, hogy megyek, hogy abban azért benne szoktunk lenni, de most akkor itt jön két gondolat, az egyik, egy másodpercig, vagy pedig csak a személyiségünknek nagyon pici része. És a második gondolat így szólhat, hogy megpróbálhatnánk törekedni arra, hogy minél hosszabban és minél mélyebben legyünk benne a szavainkban. Hogy ne csak a jó indulatunkkal, a jó szándékunkkal, a törekvésünkkel, a vágyainkkal, vagy az álmainkkal, vagy azzal, amit úgy szépnek tartunk, hanem hogy sokkal mélyebben legyünk mi magunk benne. Hogy a személyiségünknek, ha a mélye is benne van a szóban, akkor amikor azt mondjuk, hogy megyek, akkor menni fogunk. Előadást tartottam tegnap valahol, egy kicsi faluban, beszéltem másfél órát, hát lehet, hogy nem kellett volna. És ugye letelt a másfél óra, egy református lelkész hölgy, aki meghívott, azt mondta, hát köszönjük ezt az előadást, azt éltük át, hogy Feri, te nem daráltad le a szöveget. Hát, és tudjátok, ez a kifejezés, úgy elkezdett bennem mozogni, hogy ledarálni a beszédet. Ledarálni. Megvan nektek ez képileg? És akkor hadd menjek még tovább, úgy ledarálni az igazságot, amit a nagyon jól tudunk. Most kiállunk és ledaráljuk. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy ha nem ledarálni akarom az igazságot, akkor tulajdonképpen mit akarok vele csinálni? És megint csak azt tudom elmondani, ahova éppen eljutottam, talán inkább fölszolgálni. Hogy ledarálni az Isten szavát? Nem, inkább szeretném fölszolgálni azt. És aztán a második gondolatot ezzel szeretném befejezni, hogy milyen izgalmas ez, ahogyan törekedhetünk arra, hogy a személyiségünk teljességével legyünk benne a szavainkba, hogy akkor talán ebből az következik, hogy az elképzelhetetlen, hogy azt a szót ledarálnánk, odavetnénk, vagy azzal... Hát kimondani is döbbenetes, hogy hazudni akarnánk, hanem hogy a szót fölszolgáljuk. Ez a második gondolat. Azután a harmadik, amikor azt mondja a történetben mind a két fiú, az egyik azt mondja, megyek, végül nem megy. A másik azt mondja, aj, nekem nincs kedvem, és végül megy. Azt mondhatnánk, hogy a szó és a tett között idebent, valami nagyon fontos történik. Hogy azért is izgalmas ez a hihetetlenül egyszerű példabeszéd, mert nem beszél arról, ami bizonyos szempontból a lényeg. Mi történik akkor, amikor azt mondjuk megyek, addig, amíg végül nem csinálom? És mi történik aközött, amikor azt mondom, aj, nincs kedvem, és végül megyek? Hogy a kettő között van valami hihetetlenül izgalmas, és én olyan hálás vagyok Jézusnak, hogy nem kezdte el hosszan mondani, hogy a kettő között mi történik bennünk, hanem egyszerűen csak fölszolgálja ezt, ezt a képet, a példabeszéd, a történetet, fölszolgálja, mint valami csodás étket, és azt mondja, fogyasszátok el. És akkor majd bennetek valahova alakul és formálódik, és megérthetjük azt, anélkül, hogy más mondaná, hogy mi szokott bennünk történni akkor, amikor azt mondom, megyek, és végül nem csinálom. És akkor, amikor azt mondom, nincs kedvem, de végül megteszem. A harmadik gondolat tehát így szól, hogy ami igazán izgalmas ebben a történetben, talán nem a vége. Lehet, hogy a vége a lényeg, de ami igazán izgalmas, az a kettő között történik. És Jézus erről egyetlen szót sem mond, csak azt mondja, hogy a kettő között történik valami. És nem mindegy, hogy a kettő között mi történik. A következő gondolat így szól, hogy egyébként pedig van a léleknek olyan történése, az emberi történetnek olyan eseménye, amire nincsen szó. És talán sose lesz. Ferenc pápától hallgattam egy elmélkedést. És a Ferenc pápa azt mondja, megdöbbentem azon, hogy például van szavunk arra, amikor a férj elveszti a feleségét, vagy a feleségnek meghal a férje, és akkor erre azt mondjuk, hogy özvegy lett. Amikor a gyereknek meghal apukája és anyukája, főleg, hogyha a gyerek még kicsi, akkor erre is megvan a szavunk, és azt mondjuk rá, hogy árva lett. És amikor az édesapának, vagy az édesanyának meghal a gyereke, akkor ezt nem nevezzük sehogy se. Hogy erre egyszerűen nincsen szó. Hogy nincs szó nem csak a magyarban, hanem nagyon sok nyelvben, erre nem találtunk szót. És hogy nem véletlen, hogy nincs rá szó. És arra gondoltam, hogy tudunk valakit egész biztosan mi mindannyian. Tudunk egy apukát, akinek meghalt a fia. És nincs rá szó. És eljövünk mondjuk vasárnapról vasárnapra, hogy valamit megéljünk, valami történjék bennünk, amit talán szavakkal ki se fejezünk, de talán a végén fakad belőle valami cselekvés, azért, mert annak a legmélyére tulajdonképpen nincsen szó. És hogy Isten elénk áll, és azt mondja, el tudok mondani egy három mondatos történetet, meg utána még két mondatot, de a lényeget nem szavakban fogom elmondani. Ugye értitek? És hogy ezért a negyedik gondolat így szól, hogy nem véletlen, hogy ami aztán tényleg a szív mélyén van, arra nincsen szó. De ami a szív mélyén van, az kifejezhető, csak nem szavakkal, hanem tettekkel. És végül az utolsó gondolat így szól, hogy amikor elhangzik ez a történet, egyszer csak már mi is benne vagyunk a történetben. Hogy a történet azzal kezdődik, hogy ott vannak az írástudók, a nép vénei, a farizeusok, és ki tudja még kik, És Jézus nekik azt mondja, mondanék nektek egy példabeszédet. Ebben a pillanatban azok a személyek, akik hallgatják, benne lesznek már a történetben. És milyen érdekes, hogy utána Jézus azt mondja, hogy mi a véleményetek erről? De ő nem válaszolja meg, hogy neki mi a véleménye, csak azt kérdezi, hogy mi a véleményetek erről? Aztán elmondja, hogy hát itt van Keresztelő János, jött és tanított, és cselekedett. És tanított, és cselekedett, és hát ti nem hittetek neki. Mert ha hittetek volna neki, akkor az látszódna a tetteiteken, de nem hittetek neki. És akkor azt mondja még, hát a vámosok és utcanők hittek neki, mert látjuk, hogy történt aztán valami. Majd nézzétek el, hogy most visszaismétlem az evangéliumot, majd azt mondja, hogy de hát ti láttátok, hogy mit tettek a vámosok és utcanők, és ti ezután se csináltatok semmit. És a történet itt fejeződik be. Ez amennyire szíven üthet bennünket, mert most már mi is benne vagyunk a történetben, mert most ez nekünk is elhangzott, hogy annyira gyönyörűséges Jézusnak ez a finomsága, hogy amikor végül ugye, háromszorosan elmond valamit, utána abba hagyja, és tulajdonképpen mi történik? Hogy Jézus, aki teljesen benne van a szavában, elénk áll, és elmondja, hogy mi történt. Semmi többet nem tett. Elmond egy történetet két fiúról, Keresztelő Jánosról, a népről, majd pedig az írástudókról és farizeusokról. Egyszerűen csak elmondja, hogy mi történt. És utána az összes többi Isten bizalma révén ránk van bízva.